Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy Életem műsorát, amelyben mai vendégem Mekmenemi Márk a Rádió Caffén, a Kávézó a Világ Végén című műsor házigazdája, műsorvezetője, akivel a műsor első részében az Azori-szigeteki élményeiről beszélgettünk. Most pedig arra kértem szünet előtt Márkot, hogy találjon ki még egy országot, amiről szívesen mesél, vagy ami szívéhez közel álló, és Márk, akkor légy szíves, dobd be, hogy melyik országról beszéljünk.
Dobpergés. Nem volt nehéz választanom, Korzika az, amelyiket választom, mert hogy Korzika, őrültek vagyunk a párommal, már négyszer jártunk Korzikán, tehát oda abszolút visszatérő emberek vagyunk.
Bár... Akkor ez is kapja a piros pontokat a bakancs listán.
Kapja, igen, és nem telnek be a rubrikák, igen. Tehát, hogy Korzikában egyébként ez a fantasztikus, hogy annak ellenére nem egy nagyon nagy szigetben, nem is kicsi, de azért nem egy óriási sziget, viszont 20 perces autókázásokon belül olyan szinten változik és változatos, mint hogyha másik kontinenseken járnál. Tehát, hogy ugye azt kell tudni Korzikáról, hogy ez az Alpok legdélebbi pontja. Tehát egy olyan mediterrán sziget, ahol megvan ez az alpesi feeling is, több mint 20-2000 pluszos hegycsúcsa van. Tehát van is egy ilyen GR20 nevű ilyen nagyon komoly túra útvonal, ami mind a 20 csúcsot végigjárja, de hogy így tényleg, ha valaki így a magas hegyek szerelmese, akkor azt is megtalálja, vannak gyönyörű sziklás vagy fehér homokos tengerpartjai, vannak ilyen páfrányos, sűrű mediterrán esőerdői, vannak fenyőerdői, tehát hogy tényleg mindenféle, és egy nagyon-nagyon-nagyon sok víz van, tehát hogy én azt szeretem benne, hogy nem csak a tengerben, de hát a tenger is egyébként nagyon tiszta, az egész sziget nagyon tiszta, tehát ez egy másik dolog, amit nagyon szeretek, hogy egy cigarettacsik nincs eldobva, tehát tényleg annyira makulátlanul tiszta, és annyira vigyáznak minden természeti értékre, annyira erről szól ez az egész, hogy ez egy francia sziget, bár ők egyébként magukat nem tartják franciának, és ott azért nagyon komoly ellenállás van, és sok helyen is lehet látni kiírva, hogy azt hiszem francia basta, ez van kiírva, tehát hogy menjenek a franciák haza, de hogy ez egy francia sziget, és egyébként a természet iránt fogékony franciák járnak oda, rengeteg kemping van, mi kempingezni szoktunk ott, mert 170 kemping van, nagyon kulturált kempingek, és azért is érdemes a kempingben gondolkodni, mert azért nem egy olcsó hely. Tehát hogy pont ebből a francia jobb módúságból kifolyólag, itt azért elég komoly árakba bele lehet futni, viszont ha az ember kempingezik, akkor egész olcsón ki lehet hozni. Tehát mi mindig azt szoktuk, hogy lemegyünk autóval Livornóba, Olaszországban, ott föl lehet szállni a kompra, ezt mindenkinek jelzem, hogy föl lehet előző este szállni a kompra, és lehet foglalni kabin, de egyébként a kompon a fedélzeten is lehet aludni, senki nem szól semmit, de mi általában azt szoktuk, hogy bérelünk egy kabint, ott megalszik az ember, ugye egy éjszaka legalább ki van pipálva, nagyon kellemes, ki lehet ülni a fedélzetre este egy pohár borral, és akkor reggel 8-kor indul el a komp, és 11 körülre van Bastiában az ott a főváros, és akkor onnan lehet mindenfelé menni, csillagtúrázni, vagy körbejárni a szigetet, tehát tényleg annyira sok látnivaló van, és tényleg így, hogy már négyszer voltunk, így is van egy csomó hely, ahol még nem jártunk, meg nyilván megvannak a kedvenc helyeink, ahova visszajárunk, és mondom, tényleg ez a tenger, és gyönyörű szép, nagyon tiszta, nagyon sok a tengeri természetvédelmi terület, tehát nem az van, mint amit mondjuk megszoktunk mondjuk Horvátországban, hogy ha esetleg fölveszel egy búvármaszkot, benézel a víz alá, és ha láttál két halat, akkor örülsz, hanem nagyon-nagyon komoly nagy élet van a víz alatt, hála Istennek, de nagyon sok, nem tudom, több száz patak, hegyi patak folyik le, ugye nagyon-nagyon szép vízgyűjtők vannak, ilyen tengerszemek, egész mondjuk ilyen 1300-1400 méteren, oda is érdemes föltúrázni, gyönyörű túrák, és gyönyörűek ezek a tavak, és akkor onnan csörgedeznek le ezek a patakok, amik ilyen hatalmas nagy kerek, ilyen görgetek kövekből állnak, mint ilyen óriási kavicsok lennének, ezek között pedig kialakulnak ilyen kis természetes jacuzzik, és ezeken lehet ilyen medertúrákat csinálni, mezitláb, hogy az ember csak így megy, és tényleg órákon keresztül, és mivel, hogy ilyen sok van, meg ilyen hosszúak, hiába van sok turista, teljesen eloszlik a tömeg. Egy-egy ilyen pont van, amik mondjuk ilyen híresebbek, ott van egy kicsit több ember.
Összegyűlnek.
Nagyon-nagyon megnyugtat, ugye csobog a víz, minden kerek, és akkor így tényleg ugrabugrálsz egyikről a másikra, meleged van, belecsobbansz ebbe a meleg vízbe, tehát hogy ez attól nagyon szép, hogy meleg, mert mondjuk például Szlovéniában, Bovec környékén is vannak hasonló nagyon szép ilyen patakok, de az jéghideg. Itt viszont meleg a víz, fölmelegszik ezeken a köveken, tehát valami mese szép, és kialakulnak olyan ilyen természetes kertek, és akkor itt, hogy a kerthez visszakanyarodjak, hogy én nagyon-nagyon sokat inspirálódom ezekből az utakból, mindenhol azt próbálom ellesni, hogy hogyan hogyan működik a természet? Tehát a természet milyen kerttervező? Mert én azt vallom, hogy az a kert igazán szép, ami a leginkább a természetre hasonlít, és ami olyan, mintha a természet hozta volna létre, és itt tényleg vannak olyan helyek, ahol megül a víz, és akkor egy-egy ilyen kis görgetekűben így átbukik ez a víz, mint egy ilyen kis vízesés, körülötte páfrányok, kis moháskövek, egy fönnakadt ilyen faág valahol, tehát hogy tényleg rengeteg fotót szoktam ilyen helyeken csinálni, és ezekből nagyon sokat lehet ott találni, és tényleg egy nagyon-nagyon szórakoztató sziget, és nagyon sok arca van, tehát nagyon nem lehet megunni.
Mi az, amit ebből a rengeteg szépségből ott kifigyeltél magadnak, és mondjuk egy növényútlevél megérkezése után itt megvetted? Van-e valami olyan gyöngyszem, ami neked Korzikát idézi?
Hát nem effektíven növény, tehát egy egész részlete a kertnek, van egy csobogó a kertben, amit azért nagyon nagy százalékban inspirált az, amit Korzikán láttam, bár azt nem tudom teljesen reprodukálni, mert hogy itthon ilyen hatalmas nagy kerek, görgetek, köveket egyszerűen nem tud az ember beszerezni. Meg nem is biztos, hogy feltétlenül egy az egyben kell ezeket átvenni, hanem ugye a helyi adottságoknak. Igen. Tehát, hogy ha helyi környezetedben nincsenek ilyen nagy görgetek kövek, akkor nem is biztos, hogy a kertedbe illik ilyen, hanem akkor próbálj meg a helyi kövekből létrehozni valamit, és akkor mondjuk egy picit a helyi flórát leutánozva, bár azért ebben még mindig én is ludas vagyok, hogy akkor jó, inkább olyan növényeket teszek be, amik igazán szépek, látványosak, mondjuk akár egy hortenziát, vagy árnyékliliumokat, tehát az még egy ilyen következő fejlődési lépcső, hogy az ember azt mondja, jó, akkor nem egyáltalán idegen honos növényeket sem használ, hanem azt mondja, hogy akkor a helyben található növényeket használja fel a kertben. Ez még nincsen meg, de lehet, hogy majd egyszer idáig is eljutok.
Picit besétálhatunk a kertedbe, hogy picit szétnézzünk ott, ugye?
Nyitva a kapu.
Köszönjük szépen a vendéglátást, szóval az elárulhat, hogy a Pilisben élsz.
Igen, Pilis-Szántón, akár még ezt is.
Oké, és hát azért egy két évtizede. Igen. Úgyhogy azért ott lehetett vele dolog. Mekkora kertet képzeljünk el? Hogyan indult ez a kertészeti pályafutásod ott Pilis-Szántón?
Hát egy elég nagy kert. Igazából hivatalosan 1000, de nem hivatalosan 2000 négyzetméter, tehát van egy olyan terület, amit én tartok karban, mert nincsen, ott mellettünk van nincsen gazdája, tehát itt egy 2000 négyzetméter, és ami még nehezítő tényező, mondjuk a szépségét is ez adja, hogy ez egy nagyon meredek hegyoldalban lévő kert.
Azt tehát, ismerem. Itt, teraszos?
Igen, teraszos megoldás, tehát hogy ez nagyon-nagyon melós, akármit mondjuk csinálok, akkor fönn hagytam a gerebiét, és akkor mehetek vissza érte, úgyhogy egy sportkert, kollégáim, akik együtt forgatok, azok imádják ezt, hogy akkor megteszik a heti kilométer számot, amikor nálunk forgatunk, de hát ez is a szépsége, meg ez fitten tartja az embert, de hogy igen, sokkal-sokkal melósabb, meg a kialakítás is, ugye igen. Meg kell csinálni ezeket a teraszokat, úgyhogy nagyon-nagyon sok munka van benne, és igazából sosincs vége, ami jó is benne, mert hogy ez mindig egy ilyen, mindig lehet fejleszgetni, mindig egy olyan kaland, amiben azért így valamit lehet alakítgatni.
Egyébként terápia neked a kertrendezés?
Abszolút.
Tehát meg tudod úgy élni, nem azt mondod, hogy ez munka, meg majd holnap forgatni kell, és rendbe kell ezt a kis ficakot itt rakni, hanem meg tudod élni ennek a terápia, ami volt át.
Igen, tehát ilyen is van, meg olyan is van. Tehát amikor tényleg úgy vagyok vele, hogy nincs nyomás rajtam, igen. Van rá idő, nem az van, hogy igen, hogy akkor másnap forgatás, és ezt össze kell szedni, és igazából nincs annyi időm, hanem amikor az van, akkor úgy tudom szervezni a munkámat, hogy akkor már nincsen semmi, hanem csak a kert, és akkor szépen reggel kimegyek, és akkor csinálom, és kellemesen elfáradok, eszembe a teraszon mondjuk egy ebédet, utána még visszamegyek egy kicsit, hát az egészen fantasztikus,
az
és nagyon-nagyon teljes csír, és nagyon föltölti az embert. Ezt abból is lehet egyébként érezni, hogy nem tudom, más is megtapasztalta ezt, hogy mondjuk valamilyen gondolattal belemész a kertészkedésbe, és az mint egy ilyen megakadt ilyen lemez, csak tehát hogy ugyanaz a gondolat, csak így valahol így hátul megy, tehát valójában nem termelődnek új gondolatok, teljesen egy ilyen meditatív állapotba kerülsz, és csak így leakadt ez az egyébként mindig menő őrület, és akkor az tényleg teljesen kitisztítja az ember fejét, és meg az, hogy tényleg egy kézzel fogható eredménye van annak, amit csinálsz. Tehát amikor ülünk a gépnél egész nap, jó, tök jó tudni, hogy jaj, de jó, látom, hogy elküldtem 20 e-mailt, de azért mégse ugyanaz, mint amikor így ránézek egy területre, és azt mondom, hogy na itt, amikor elkezdtem, nem volt semmi, most pedig mondjuk tele van ültetve növényekkel, azért az egy teljesen más dolog.
Igen, és véges határidőn belül eredménye van, tehát a szemnek, és megnyugtat, és pontosan. Az egy ilyen nagyon, hát ugye a gondozás, a gondoskodás, a kézi munkának az élménye, az mindenképpen jó, ha ott van az életünkben. Fölírtam ide magamnak, azt mondtad az azori kertekre, hogy béna gyepes kertek. Most igen. Azért kérdezem, hogy ahogy te már eddig meséltél a kertedről, az elég, hanem nem egy béna gyepes kert, mert hogy itt már elég sok minden van. Úgyhogy mi az, ami még érdekesség a kertedben, amit megemlítenél, vagy ami kedvenc helyed?
Hát igen, így próbálom egyre kevésbé béna gyepes kertnek. Én nekem is volt, tehát ez egy ilyen fejlődési folyamat, tehát hogy akinek mondjuk még béna gyepes kertje van, nem kell, hogy elszégyelje magát. Én is onnan érkeztem, ez egy folyamat, és akkor nekem is van még most is egy pici gyepem, de próbálom a lehető legminimálisabbra redukálni, mert hogy a gyep az nem erre a klímára való, iszonyatosan mindenki, aki próbál szép gyepet létrehozni, tudja, hogy a legtöbb gond azzal van, nagyon-nagyon sokat kell vele bíbelődni, nagyon sok erőforrást igényel, és közben minek. Én így az évek folyamán egyre inkább a permakultúra felé tolódtam, ami mostanában így egyre gyakrabban előforduló furcsa elnevezésű permanent agriculture szóból ered egyébként.
És erről meséltél előbb pont, hogy te nagyon szereted, hogyha olyan természet attának tűnik.
Így van. Tehát az egész, tehát az van, a permakultúra úgy jött létre, hogy elkezdték megfigyelni a természetet, és akkor miért menjünk a természet ellenébe, amikor ugyanúgy mehetünk meg,
tanulhatunk tőle,
meg fölhasználhatjuk azokat az energiákat, ami a természetben alapvetően van, ahelyett, hogy ellene próbálnánk menni, és még egy gyep, az pont ellene megy, mert hogy nagyon-nagyon kevés természetes gyepet találunk a világban, az maximum olyan helyeken, ahol az állatok folyamatosan legelik, és akkor ott kialakul, de egyébként a természet az inkább ugye az erdő állapot felé megy, és mi pedig a kertjénket próbáljuk megfogni valahol előtte, jóval előtte, és a permakultúrás kert meg azt mondja, hogy hát figyelj, mi meg akkor helyettesítsük be ezeket a dolgokat, építsünk egy erdőt, de az elemek azok legyenek olyanok, amik számunkra kedvesek, akár ehető növények, akár dísznövények, és akkor sokkal kevesebbet kell vele bíbelődni, meg megfertőzött engem is szomorú Mikinek az évelő mániája, ő nála nagyon-nagyon sok ilyen virágzó évelő van, és szuper jók, mert egyrésztről gyönyörűek, tehát nagyon szemedgyönyörködtető, a legkevesebb gondozást igénylik, mert ha egyszer begyökeresedtek, akkor alig kell velük valamit foglalkozni. Nagyon hasznosak a beporzóknak is, rengeteg táplálékot, búvóhelyet biztosítanak, nem kell folyton öntözni, nem kell folyton tápozni őket, és tényleg, ha ügyesen ülteti az ember, akkor mindig van valami, ami szép és látványos. Úgyhogy annak ellenére, hogy pár éve azt gondoltam, hogy hát ez már úgy nagyon már nem fér ebbe a kertbe semmi, most meg megint most rendeltem 60 növényt, és nem győzöm őket elültetni. Úgyhogy az én kertemben egyre több van ezekből is. Amivel én küzdök, az az, hogy ez egy déli fekvésű telek, tehát nagyon-nagyon meleg nyáron, de pont ezért egyre több fát ültetek. Tehát én ezért is mondom mindenkinek, hogy nem szabad kivágni fát, hanem minden kertbe fákat ültetni kell, mert máshogy nem fogunk tudni megmaradni. És most jöttem vissza Spanyolországból, és ott is megint azt tapasztaltam meg, és ezt mindig próbálom is egy-egy kis videóban közvetíteni, hogy ott is úgy kertészkednek, hogy fák. Nagyon meglepő módon az összes dél spanyol város tele van parkokkal, és mindenhol az a módszertan, hogy hatalmas fák vannak, és a fák árnyékában vannak egyéb dolgok ültetve, mert máshogy nem bírnák ki azt a hatalmas nagy meleget, de a fák adnak annyi árnyékot, hogy ez megvalósítható, és nekünk is e felé kell mennünk, hogy fásítani kell a kertjeinket, és én is ebben a folyamatban vagyok, hogy még ide-oda fákat ültetek, és az egészet próbálom egy ilyen lugasos, dzsungeres valamivé alakítani. Nyilván nagyon sok hibát követtem el, ha most nulláról kéne ezt az egészet terveznem, tök másmilyen lenne ez a kert, hát ezt 20 éve elkezdtem, úgyhogy nem voltam annak a tudásnak a birtokában, mint most, ezért sok hiba van, amit már nem lehet kijavítani az elrendezést tekintve, de azért próbálom ezeket kisilabizálni.
Azon gondolkodtam, miközben meséltél, hogy az, aki ennyire imádja a kertet, és ennyire imádja a természetet, a párjának milyen növényt vagy virágot ad ajándékba? Hogy van-e mondjuk vágott virága te ajándékod között, amikor ünnepeltek? Vagy azt mondod, hogy nézd kicsim, ott a kert aljában a harmadik teraszon balra az a kis cserje, amit most raktam, na az a szülinapi ajándékod.
Egyébként van, igen, tehát van ilyen virágot, ugyanúgy a párom az továbbra is nagyon szereti a vágott virágot, amit vagy a legjobb esetben az ember a kertben összeszed, tehát az szerintem a legfantasztikusabb, amikor az ember kimegy, és akkor összeszedeget egy csokorral, és akkor bekerül egy vázába, az szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, és ezt nagyon szeretem. A párom is, és van olyan növény, például egy japán díszcseresznye, amit mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és akkor az direkt egy olyan helyre ültettem, ahol a teraszról is lehet látni, és akkor az az ő ajándéka, az ő fája, úgyhogy van, meg van a fiamnak is olyan kis mogyoróbokor, amit akkor ültettem, amikor nem is tudom, nem is emlékszem, hogy valamilyen kínai horoszkópos valamiben ő mogyorónak számít, a 2007-es évben akkor született, és akkor ültettem egy kis mogyoróbokrot, amikor ő született, tehát az abszolút annyi idős, mint ő, tehát hogy vannak igen ilyen kis kapcsolódások is a kertben.
Láttam egy fotót a kertedről, és függőágy volt benne, talán kettő is. A kérdésem az, hogy használod-e? Van-e rá mód, hogy használd?
Nagyon jó a kérdés, sokkal kevesebbet, mint kellene. Tehát, hogy ezt szomorú Miki is, meg én is nagyon sokat mondogatjuk, de egy kicsit ez is benne van, hogy igen, mondogatjuk, de nem feltétlenül élünk ez szerint, hogy a kert nek kellene lenni az emberért, és nem az embernek a kertért, és ez nagyon sok kert tulajdonos elrontja. és igen, sokkal több időt kéne azzal tölteni, hogy az ember csak tényleg a függő ágyban üldögél, vagy kiül egy fröccsel. Nagyon nehéz ezt megvalósítani, úgyhogy az ember közben meg valahol dolgozik. Tehát, hogy azért a kert az tényleg akkor lesz igazán jó, hogyha mondjuk már nyugdíjasak vagyunk, és akkor minden nap tudunk egy pár órát foglalkozni azzal, amivel kell, és akkor marad erre is idő. Így a munka mellett azért nagyon nehéz, mert általában az van, hogy az embernek mondjuk van egy fél napja, vagy egy napja a hétvégén, hogy valamit megcsináljon, akkor persze, hogy gyorsan megpróbálja megcsinálni. És én általában az is szokott lenni így, hogy a folyamat, hogy amikor tél van, akkor már teljesen kiéhezem a kertre, és alig várom, már nagyon tetre kész vagyok, és ahogy jön a tavasz, akkor kész megyek ki, és csinálom a dolgokat, és akkor ez így szépen lassan fáradok, és akkor már nyár végére már az van, pláne ilyen meleg nyarak után, egy csomó minden ki van égve, akkor már van, hogy már nincs is annyira kedvem kimenni, mert csak bosszankodom, hogy jaj, hát ez milyen csúnya lett, meg idén se sikerült ezt sem megcsinálni, és akkor egy kicsit így lejjebb hagy ez a lelkesedés, aztán megint jön a tél, megint föltöltődik, tehát ez a ciklikusság.
Épp akartam mondani, hogy ne ezzel a buskomorsággal fejezzük be, ugyanis van neked egy szlogened, ami úgy szól, hogy a
boldogság a kertben terem.
Van. Szóval, kedves hallgatók, a boldogság a kertben terem, és azt hiszem, hogy ezt ma McManamy Mark igencsak megerősítette nekünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Mark, hogy a vendégem voltál.
Én köszönöm, hogy jöttem.
Aki a mai műsort vissza szeretné hallgatni, az keresse az Egy Életem Spotify csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!